23. fejezet. Mit csinál a pók, ha a hálóját összetépik? Nagy katasztrófa volt ez. Szerencse, hogy még el lehetett egy darabig titkolni. Kopereckit elöntötte az epe, hiszen az ő pénzéből úszott el a legtöbb, már most aztán nem a császárfürdőbe küldték az orvosok, hanem Karlsbadba a sárgaság ellen. El is ment Malinka kíséretében másnap az esti vonattal, mielőtt még Feri hazajött volna. Megölném, ha most kellene vele találkoznom, inkább elmegyek otthonról. Ugyan, mit bántod a szegény fiút, inkább sajnálkoznod kellene felette, csillapította Vilma. Nagy bánata lehet, mert szereti a lányt. Én is szeretem a pénzemet, nekem is nagy bánatom van. Ferinek első látogatása, amint visszaérkezett Bontóvárra, Vilmának szólt. Már akkor tele volt a ház rokonokkal, ezek még a régi módi urakból valók, nem hagyják az elesetteiket hidegvérűen elpusztulni, mint a maiak. Mindig akkor röffentek össze, ha valami baj történt, ami tiszteletre méltó vonás volt bennük, ezért is uralkodtak nemzedékről nemzedékre a megyében. Mert minden hatalom a tisztesség valamely forrásából ered. Vidáman toppant be azzal a szóval, hogy jachtot vett Mari számára. No, sisd meg! Szaladt ki a szó a nyers Levicki Jánosból. A jachtot? A jachtot is, a Maridat is. Apránként vallogatták ki a történteket. Szegény Feri valóságosan összetört. Annyira a szívére vette, hogy eleinte az öngyilkosságtól féltették. Vilma ott tartotta maga mellett a lakosztályában. Puskát, pisztolyt gondosan elzárt, és a kulcsot magánál tartotta. A család is teljesen ki volt forgatva nyugalmából, hisz az ilyen dolog alkalmas megrendíteni azt a tekintélyt, amelynek éltek, amelyből a gőgjük táplálkozott. Először a férfiak hányták vetették meg az esetet, természetesen gentry ésszel. Szörnyűség, hogy ilyesmi történhetik egy nosztival. Dúltak, fultak, boncolták a kérdést, rágódtak rajta, pedig olyan egyszerű volt. Csak az történt, hogy nem sikerült nekik egy jól kieszelt spekuláció. De ők azt az oldalt látták, hogy egy nosztinak röviden kiadták az utat. És ha már ebből az ügyletből, melyre annyi fáradtságot áldoztak egyes családtagok, nem lehetett pénzt csinálni, hogyan lehetne legalább egy kis vért ereszteni, akár innen, akár onnan, hisz az már mindegy. Rágányos vetette fel a kérdést, nem kellene Ferinek magyarázatot kérni Tóth Mihálytól, mert Feri bizonyos fokig önérzetben is meg van kurtítva. Homlódi ellenezte. Az ő felfogása szerint szabad a kosár, Isten mentsen, hogy házasságkötések a lovagiasság szabályai szerint intéztessenek el. Levicki Jánosra, a nagytermetű nyugalmazott dzsidás ezredesre, a híres párbajhősre tapadt minden szem. Hát te mit mondasz, János? Az ezredes azt mondta, hogy ő igenis lát bizonyos szubtilis árnyalatot, amiből lehetne valamit kihozni. Tóth Mihály ugyanis beleegyezett a házasságba, és csak most, miután Trencsémből megjött, jelentette be vétóját, ami könnyen úgy tüntetheti fel Ferit a csőcs elég szemében, mintha valami becstelen dolgot tudott volna meg róla Trencsémben, ahol az ezrede feküdt. Hát igenis, Ferinek joga van magyarázatot követelni. Az ezredesnek senki sem mert ellentmondani, olyasmi nem történt vele soha. Még Nosztipál sem cselekedte volna meg, de most kénytelen volt vele, mert ő körülbelül sejtette, hogy milyen magyarázatot adhatna Tóth, ha kényszerítenék. Ennél fogva úgy vélte, hogy teljesen csatlakoznék a János úr helyesen és finoman kidomborított nézetéhez, ha Tóth Mihály már egyszer tényleg igent mondott volna, de ahogy neki Izrael most Pesten átutaztával elmondta a tényállást, azt csak Tóth négy csevegte, hogy ura nem tett kifogást. Ők azonban Tóthnak csupán egy kijelentését tekinthetik mondottnak, amit a Feri megbizottja Kopereczky előtt személyesen tett, és ez az, hogy nem adja a lányát, ezért pedig nem lehet felelősségre vonni. Levicki haragosan rángatta bozontos szemölgyeit, és noha Noszti igen tapintatos formában cáfolta, a rokonok mindamellett azt hitték, hogy legalábbis megeszi. Morgott is, mikor bevégezte, de nem ette meg. A párbaj pedig elmaradt. Hanem azért még hetekig, hónapokig folytak az e fölötti eszmecserék a férfi rokonok közt, míg az asszonyok leginkább amiatt szítták Ferit, hogy a gyűrűket itthon csináltatta, és így a kezdőbetűkből a bolond is kitalálhatja, kit akart menyasszonyául. Nincs hát semmi mentség, előbb-utóbb köztudomásra jut a kosár, és az a szégyen, az a rettenetes szégyen. Ha a gyűrűkkel nem történik ez a könnyelműség, el lehetett volna titkolni vagy tagadni, de így mindennek vége. Az utcán sem merek többet mutatkozni, nyafogott a kis grófné, rágányosné. Csak a tatár hercegnő nem vesztette el a szívét. Hát ha még nem ez az utolsó stáció ebben a dologban. Kétkedő mosolyok voltak a felelet. Feri csak a fejét horgasztotta le és sóhajtott. No, ugyan mit nevettek? Hát a színdarabokban nem mindig ilyen az első felvonás, pedig a harmadikban okvetlenül összekerülnek a párok. De hiszen elhegedült azt Szent Dávid, kedves húgom, bömbölt közben a dzsidás ezredes. Vagy ki tudja, kedves János bátyám, láttam már én olyan tulipánt is, mely a fűrészpor alól nőtt ki. Homlódiné célozgatásait üres, Ferit vigasztaló szóbeszédnek vették az atyafiak, csak az egy Vilma nem adta fel teljesen a reményt, s egy ilyen alkalommal odasimult Máli nénihez. Igazán van valami terve? Tervem? Az még nincs, hanem úgy a sötétségből dereng egy kis kiindulási pont. Ugyan súgja meg, rimánkodott a főispánné. Homlódiné súgott valamit, mire Vilma elnevette magát, és egy kicsit el is pirult. Ó, gonosz, gonosz nénike, hanem hát ezzel nem sokra megyünk, ez nem terv, ez csak egy óhajtás. Kicsin téglákból épülnek a nagyházak. Épülnek bizony, de nem fundus nélkül. Vége van ennek a dolognak, a kis és nagy rókák, akik valamiképpen szerepeltek benne, mind megegyeztek abban, hogy nincs mit keresgélni többé. A sok róka közül csak egynek volt belőle haszna annak, amelyik a horka erdőben ezen a réven megmenekült. Ám bár még annak sem, mert a puska úgysem volt megtöltve. Homlódiné azonban mégse pihent, mert noha minden elcsendesedett és az atyafiak napirendre látszottak térni, éles megfigyelő észrevehetett volna bizonyos különösségeket, hogy ő nem szüntette meg az érintkezést Tótékkal, sőt, egyre melegebb barátságba ereszkedett. Majd minden héten ott volt náluk, ők viszont átjártak Voglányba. Az is észlelhető volt, kivált későbben, hogy Vilma, Homlódiné és Feri valami titkot rejtegetnek, néha egyetértőleg összenéznek, azon felül sokat tanácskoznak zárt ajtóknál. De hát kit érdekelt már ez? Ha tervelnek, hát mulassanak. Ártatlan dolog már a Máli néni minden praktikája, de mindegy. Hiszen a pók se azért szövi az ő vásznát, hogy kereskedésben eladja, szövi a maga gyönyörűségére, és ha tizet leütnek is a hálóiból a poroló kefével, a pók meg nem unja, szövi a 11-et. Hogy azonban lehetett valami egészséges mag a Máli néni terveiben, arra is volt jel. A nosztiferi gyors kiépülése kedélybetegségéből. Nem csak összeszedte magát, de remény lenni kezdett. Ez már nyilván a Homlódiné élet elixírja. Egy napon kijelentette, hogy unja magát Vilmánál, elmegy Pestre vevőt keresni jachtjára. Szóval már pénz kell neki, tehát meggyógyult. Mehet. Csak egy levelet hagyott Bontóváron, Koperecki számára, melyben arra kér, hogy helyezze át egy más járásba, ami meg is történt, melyet Koperecki hazajött Karlsbadból, áttette a megye északi részébe, az ottani szolgabírót helyettesítvén árvaszéki elnöknek. A főispán tapintatosnak találta Feri kérését, mert nem járhat ezek után rekedtésre, Feri pedig a hitelezői zaklatása elől menekült oda. A voglányi szolgabíróság teendőivel ideiglenesen Malinka Kornélt bízta meg. Mindez úgy látszott, mintha magától történnék, a világ elhelyezkedik a benne levő súlyok szerint, holott ez úgy volt kicsinálva, billentyűk és kerekek hozattak észrevétlen módon mozgásba bizonyos cél kedvéért. A főispánék Krapecen töltötték a szeptembert és októbert, a kis Koperecki már járni tanult az elhanyagolt parkban, Tóték a Somlyóhegyen szüreteltek, és csak november elején jöttek haza. Feri az új járásban tartózkodott, és csak levelekben érintkezett Homlódinéval és Vilmával, de éppen ezek a levelek árulói annak, hogy ami történt, abban nagyrészt az ő kezük van. November 3-án beszakadt a Privodjeci kőszénbánya, és valami 35 munkást eltemetett. Erre a szerencsétlenségre, nota bene nem állítom, hogy a bányát és Homlódiné döntötte volna be, hazajött a főispáni család. Homlódiné meghívta evédre Klementi szerkesztőt, és kifőzte vele, hogy a szerencsétlenül jártak családjai javára valami nagy dolgot kell csinálni. Ebből hazaérkezett főispánné is bevonatott, és elhatározták, hogy egy nagy bált adnak pompás élőképpel. Egy erdélyi fejedelemről, a Jámbor apafi Mihályról maradt fenn a mese, hogy a fejedelemségét egy órára átengedte a feleségének, Bornemissza Annának. Hogy mit csinált ez egyetlen óra alatt, nem jegyezte fel a krónika, tehát nem tudjuk. Bizonyára ő maga sem tudta, mert hisz bizonyosan valami egyebet szándékozott csinálni, mint a nadrágban járó fejedelmek. Pedig éppen azt csinált, amit ők, adókat, de sokkal nagyobbakat, mint ők. Az egyórai uralmat ugyanis lepestette egy jó piktor. A szép kép elterjedt a magyar házaknál, és most, mikor már a fejedelemasszony 200 év óta porlad sírjában, mégis keményen adóztatja nem csak Erdélyt, hanem a szomszéd nagy Magyarországot is, amely nem volt az övé addig az egy óráig sem, mert általános divat lett az egyórai uralmát személyesíteni élőképekben, s közönség tódult és fizetett, még a tableau vivantokat sem szorították ki más divatok. A választás itt is a népszerű egyórai uralomra esett. Kijelöltettek az alkalmas személyek, amennyire lehetett az előkelő világból, kivételt csak az egy Tóth Mari képezett, aki egy fiatal palota hölgyet fog ábrázolni. Az elnökséget a főispánné vállalta, ki személyesen kérte fel az egyes szereplőket, minél fogva rekedtyésen is látogatást tett Homlódinéval, és felszólította Mari kisasszony a közreműködésre. Mondván, hogy ő fogja ábrázolni az erdélyi udvar legszebb hölgyét. Bizony pedig ehhez nem igen volt most alkalmas a szegény Mari. A nyaka sovány volt, az arca színtelen, a szemei alatt kék karikák, a sok sírástól gondolta főispánné, és érezni kezdte, hogy ő most Istennek tetsző dologban jár. Tótné igen köszönte a nagy szerencsét, hogy az ő leányára gondoltak, igen hálás azért is, hogy a méltóságos báróné szegény házukhoz megalázta magát. Marinak szükséges volna egy kis szórakozás, mint fűnek a harmad nagy szárasságban, nem is lenne egyetlen szava se, ha az Isten meg nem látogatta volna. Ugyanis köszvény volt a Tótné lábaiban, és nem bírt megmozdulni a karosszékből. Hanem így nincs, aki Marival bejárjon a próbákra, mert Mihálynak is hosszabb időre el kell utazni a Trencsénbe, miután még most sincsen rendben a hagyatéki ügy. Isten nyugosztalja Velkovics sógort, értett egy várost igazgatni, látott talán a messze századokba előre, de a saját zsebébe nem látott. Mindez ne aggassza, kedves Tótné! Vette át a szót a tatár hercegnő. Mindössze egy-két értekezlet lesz a toalettek dolgában, majd egy-két próba, ha a kosztümök elkészülnek, és én akkor mindannyiszor eljövök, elviszem az én lelkem Marimat, és vissza is hozom a mamájához, föltéve, hogy még akkor a mama nem lesz talpon. Miután Tóth úrnak sem volt ellenvetése, sőt, helyeselte a jótékony célt, Mari véglegesen besoroztatott az egyórai uralomhoz, sőt, Tóth Mihály annyira ment, amikor a hölgyek búcsúztak, kihúzott a zsebéből egy ezrest, hogy amennyiben nem találna, akkor itthon lenni, ezzel megváltja a belépti jegyet. Tóth mint egy háláját akarta jelezni a gavalléros fölülfizetéssel. Azt a körülményt, hogy a főispán Nosztit elhelyezte a járásból, iránta való gyöngétségnek képzelte, és ez igen jól esett neki. Volt miről beszélni a megyében, a bányamunkások iránti részvét divattá emelkedett. Boldogok az urak, mert a szegények őket szolgálják, és ha valami bajuk történik, az is egy mulatságra ad alkalmat az uraknak. Mikor a szegény emberek szemeiben megjelennek a fájdalomtól, nyomortól kishajtolt gyöngyök, akkor az úriasszonyok is előszedik a gyöngyeiket, a kazettjeikből. Lázas készülődések folytak, szabók, frályok, masamódok éjjel-nappal varták a piperét és jelmezt. Sok babrálás van az ilyeneken. Csak decemberben jutottak annyira tanácskozások, értekezletek, kanapéprocesszusok után, hogy végre 20-ára kitűzhették a főpróbát, mely már kosztümökben esti világításnál történik meg. Erre már néhány műértő vendéget is meg lehet hívni a főispánné szalonjába. Kétség kívül Homlódiné volt a legfürgébb, ki amellett, hogy Tóth Marit gardírozta, valami egyébben is buzgolkodott. Gyakran súgtak-búgtak össze Vilmával, később Malinkát is bevonták valami titokzatos összeesküvésbe. Nosztiferi ritkán jött be a székvárosba, és akkor rágányoséknál szállt meg. Homlódiné ott kereste fel, nagy tanácskozásokba merültek, de ezekről egy szót sem szóltak senkinek. Az utóbbi napokban azonban mégis közölni kellett egyetmást Kopereckivel, mert Ferinek pénzre volt szüksége, hogy magát ideig óráig a hitelezők áldáz rohamaival szemben fenntarthassa. Koperecki végig se akarta hallgatni a tervüket, ilyetten dugta be füleit ujjaival. Semmit se akarok tudni, mosom a kezeimet, csináljatok, amit akartok, a szívem veletek van, de pénzt tőlem ne kérjetek. Hisz csak kölcsönk lenne, kapacitálta Homlódiné. Mindent visszakapsz Feritől. Kölcsönt, hiszen adok, nem ugyan pénzbe, hanem ami sokkal többet ér aranynál, gyémántnál. Mi lehet az? Tűnődött Noszti Feri. Odaadom kölcsön egy pár napra Bubenyikot. Ha valamely turpisságban jár az ember, Bubenyik megbecsülhetetlen kincs. Hát, azt is köszönettel fogadjuk, de egy kis pénzt se sajnálj tőlünk. Ritka furfangos ember, áradozott a főispán, és intelligens, valaha színész volt, tele van ötletekkel az imposztor, amire ez ráadja magát, az okvetlenül sikerül. Ej, hogy lehetsz olyan következetlen, kedves Izrael, puhítgatta a tatár hercegnő. Azt mondod, hogy Bubenyikkel sikerül, és mégis megtagadod a pénzbeli támogatást. Aminélkül pedig Bubenyik nem ér semmit, edd meg a Bubenyikodat, eszünk, magunknak is van. De nem annyi, mint Bubenyiknek. Homlódiné ismerte Kopereckit, elkezdett vele disputálni, ingerkedni, nevetségessé téve Bubenyik iránti elfogultságát, biztos volt, hogy ezzel feltüzeli, kihívja valamely hősies áldozatra. Mit ti semmire se tagsáljátok, én meg a terveteket nem tagsálom semmire, nem adok rá egy ólompicskét, de ha Bubenyik benne lesz, az mindjárt más Bubenyikra még rászánok egy kis összeget. Így jutottak némi pénzhez és Bubenyikhez, kit Feri még aznap kicserélt Pimpósival, és beavatott a termbe. Nagy figyelemmel hallgatta, hol az egyik fülcimpáját vakarva, hol a másikat. Nem tetszett neki. Hiszen ez valóságos gépezet, sok benne a gróf, meg a kerék, meg a rugós. Ha csak az egyik nem jár jól, vége az egésznek. Ha nem, hát azért megteszünk mindent. Tényleg sokfelé ágazott a terv, melynek december 20-án kellett eldőlnie. Kegyetlen hideg idő volt a napon, Malinka, ki korán reggel kelt fel, befagyva találta az ablakokat. A reggelinél aggodalmasan említette a főispánné, félek, hogy a gyík befagyott az éjjel, és ez mindent elrontana. Attól nem kell tartani, jegyezte meg Malinka, annyira be nem fagyhatott, hogy a jég egy kocsit megbírjon, különben majd meglátom ütközben, ne legyen ideges. Elmegy? Kérdi a főispánné. El kell mennem Voglányba, hiszen tudja, oda rendeltem az útibiztost. Nem tudom, megbízható embere. Föltétlenül. Férjemnek gazdatisztja volt, és most, hogy Krapecet bérbeadtuk, ide helyezte be. Malinka úr ki innen vitte ideglenesen a szolgabírói teendőket, miután a főispán csibukjából kiszít egy pipa dohányt, beburkolózván ugyancsak a főispán bundájába áthajtatott Voglányba. Szép fehér világ volt odakünn. Millió gyémántű csillogott a fákon, s vakító fehér bunda alatt aludott a föld. Minden egyszínű volt, csak a lovak, a kocsis és a pimpósi szájából kiömlő pára volt szürkébb egy árnyalattal. A gyík, mely Bontóvár alatt fut el egyenesen Voglányig, és csak Voglányon túl kanyarodik be Mezernye felé, mint egy kizárva rekettést, bálingot, hertyánt és a mellette fekvő pusztákat, nem volt befagyva, hanem javában zajlott, szilajzúgással nyargalt medrében, s hatalmas jégtáblákat vitt tarajos hátán. Voglányba, a szolgabírói hivatalba érve, már ott találta az előszobában az útbiztost. Ismerős arcú, gömbölyű öreg úr volt, zöldpiros harasztból kötött kendőbe bugyolált nyakkal, csikóbőrrel bélelt bekecsben. Malinka rögtön ráismert, hisz ez Klincsók, a szedresi volt kasznár. Hát végképp ott hagyta a soványökröket, kérdezte Malinka kedélyesen. Elváltunk, sóhajtott fel az öreg. Mert a birtokocska elment bérletbe, s bérlő engemet nem akarta, pedig az ökröket átvett minnyáját. Jöjjön be, öregem, tudja, miért rendeltem be? Nem tudok, tekintetes ideiglenes szolgabíró úr. Mondja meg nekem, milyen állapotban van ez idő szerint a rekettyési híd? Híd van jelenleg rendes állapotban. Mikor látta? Minden nap látok őtet, és teljesen jó. A legszebb, legjobb híd egész járásban. Fázik még a keze? Nem fázik, az csak szerénységből céklaszínű. Melengesse meg egy kicsit a kályhánál, aztán üljön le az íróasztalhoz, és intézen hozzám egy jelentést, hogy a rekettyési híd meg van rongálva. Klincsók nagy szemeket meresztett. Rosszul engem értenyi tetszett? Ne okoskodjék. Tegye azt, amit rendelek, ez a méltóságos főispán úr akarata is. Mit ért maga a magasabb politikához? Klincsók erre kikereste a pápa szemét, leült az íróasztalhoz és írta a jelentést, hogy rossz a híd, miközben csurgott homlokáról a verejték. Kétszer is megállt, megtörülgette és fújt egyet. Húj, húj, de meleg ez a prémecske, te nehéz vele, koncipiálnyi. Miféle prém az? Kiszló. Malinka gondolkozott. Valami nevezetes prém lehet, soha se hallotta a hírét. Távolról se gyanította, hogy a kiszló, kislovat, csikót jelent. Végre elkészült volt a jelentés. Málinka elolvasta, eltette a többi akták közé, aztán kiadta a rendeletet szinte írásban, de megmagyarázta szóval is. Ma este mihelyt besötétedik, tehát 5-6 órakor. A munkásokkal szétszereti a rekettyési hidat, úgyhogy az éjszakán át járhatatlan marad, korán reggel 5-6 óra tájban azonban ismét összerakatja, és egy pár új pallódeszkát tesznek bele. Így követeli ezt a közigazgatás érdeke. Megjegyzem, hogy ez estig a legszigorúbb hivatalos titok, megértette? Holtig tanulja az ember, jegyezte meg alázatosan Klincsók fejével bólingatva. Még egy megbízatása volt Malinkának a főispánnétól, át kellett mennie rekettyésre, és ha Tóth Mihály otthon lenne, valahogy úgy mesterkedni, hogy hivatalos eljárás címén vagy más ürügy alatt otthon is maradjon a délután folyamán. Át is ment, de Tóth Mihály még nem volt otthon, csak másnapra várták, hogy férfi legyen a háznál, igali menyhért az öreg kasznár hurcolkodott át ideiglenesen. Becsületes hűember volt, hanem parázna szájú, és az a rossz szokása volt, hogy fennhangon gondolkozott. De ha valami kiszaladt a száján, olyan töredelmesen tudta mondani, grácia a fejemnek, hogy lehetetlen volt rá haragudni. Az asszony már fenn sántikált, de bot mellett, és erősen bízott, hogy a jótékonysági nagybára már maga viheti be leányát Bontóvárra. Ebéd közben vidám volt a hangulat, még Bligi, a dog, elő nem jött a csontokra, és rettenetesen kezdte ugatni Malinkát. Csiba te! Riaszgatta Igali. Hát már minden szolgabírót elugat innen valaki. Igali a szájára jutott, hogy grácia a fejemnek, de már késő volt, Mari lesütötte a fejét, és a tányérjára bámult. Tótné szemkarikái megnedvesedtek, s azontúl beállott a kínos csend. Csak a fekete kávénál támadt egy kis élénkség, betoppant Homlódiné, s vele üde levegő csapott be. Itt a pandúr, kiálltál már az ajtóból. Megyünk? Készen vagyok, jelentéki Mari, és repesve szaladt kezet csókolni. Szaporábban kopogtak a Tótné mankói is, amint a jött elé tipegett. Csak hogy nem addig az, nem azért van itt Igali bácsi, hogy ne tudná, mi jár egy ilyen útra. Dehogy mennek, dehogy méltóságos asszonykám, míg én egy kis téglát nem melegítetek a lábuk alá. Tudom én, hogy mi kell az olyan kis lábaknak. Az enyém is olyan volt 3 éves koromba. Bárcsak tyúkszem lehetnék rajta, grácia a fejemnek. Nem csak téglát, hanem 2 kis vízzel megtöltött forró palackot is tett be a muffokba a kezeknek, mire a hintóba kászmálódtak. Na, aztán ne nyugtalankodjék, kedves Tótném, hogy későn hozom haza a báránykámat, kiáltott ki a hintóból Homlódiné, mert este tartjuk a főpróbát, és utána egy kis vacsora van Vilmánál, éjfél is elmúlik, mire hazavergődünk. Nem tesz semmit, jegyezte meg Igali. Holdvilág lesz az éjjel, és én úgyse tudok aludni, ébren várom a kisasszonyt. Még egy rövid órát trécselt Malinka Tótnéval, aztán befogatott és elment. A gyík hídján túl a Kurjantó csárdánál szembe jöttek Klincsók és emberei, megnyugodva látta, hogy a hivatalos akarat szerint forog odább a világkereke. Mire Bontóvárra ért, kurták most a napok, este lett. A megyeház udvara tele volt hintókkal, az ablakok kivilágítva véges végig. Nyilván mindössze jöttek már a szereplők és öltözködnek. Néhány meghívott vendég a főispán szobáiban kártyázott, ezeknek csak akkor szabad belépni a nagyszalomba, ha a jelenet már fel lesz állítva, hogy teljes legyen az illúzió. Sokáig tartott, míg eligazodtak, de meg kell adni, sikerült. Koperecki legalább el volt ragadtatva, kezében tartván a festményt, és összehasonlítva az elébe táruló élőképpel, a feleségéhez szaladt, és egy csókot nyomott a szájára. Pecsét a másolat hiteléül, mondá, s ezzel konstatálva volt a siker. Ki merne a főispánnak ellent mondani? Malinka keserűen mosolygott. Nosztiferi Marinak intett jó estét, ki remegve, holt halványan bújt a fejedelemasszony bíbor palástja mögé. Egy pár udvari dáma édesdeden kacagott valamin, az egyik egy cukorkát hagyított a túlsó sarkon álló fejedelmi apródnak, ő pedig igyekezett azt elkapni. Homlódiné, aki az udvarmesternőt ábrázolta, stílszerű zsörtölődéssel fordult feléjük. Asszonyok és leányasszonyok, ne mozogjanak kegyelmetek, mint a kukacok, és ne nevessenek a fejedelemné őnagysága jelenlétében, egyrészt mert nem illik, másrészt mert csop fényképész úr magnéziumfény mellett le fog most bennünket venni. Hiszen sok kedves volt ebben, ha győzné valaki elmondani. A gyertyákat el kellett oltani előbb. Korom sötétség támadt. Hort Pista elkiáltotta magát. Szabad a csók! Egy-két sikoltás hangzott. Vilmát valaki megcsókolta, az ő éles fölsziszenése vált ki legjobban. Azután kigyúlt a magnézium fantasztikus fénye, egyet vagy kettőt kattant a fényképezőgép, és a társaság meg volt örökítve. Hogy Vilmával történt valami, csak abból lehetett gyanítani, hogy miután a szereplők levetették a jelmezeiket és megjelentek az ebédlőben, Koperecki egy bősz leopárd tekintetével fürkészte az embereket, s Vilma elsuhanván Malinka mellett halkan szemrehányóan mondta, micsoda könnyelmű ördög bújt ma magába. Malinka persze ártatlan képet vágott, és a végén azt hámozta ki Koperecki, hogy voltak éppen Feri csókolta meg a húgát. Elég csacsi, hogy nem egyebütt kereskedik. Kereskedett volna biz ő, de nem igen lehetett, mert sok szem figyelt rá és Marira. A főispánnénak volt annyi tapintata, hogy nem ültette őket egymás mellé, de ha a szomszédságban ülnek, nem beszélhettek volna egyebet, mint közömbös dolgokról, ez pedig a semminél is kínosabb. Mindössze egyetlen szempillanat látszott alkalmasnak, amikor a háziasszony feloszlatta az asztalt, és a szétszéledő vendégek nagy összevisszaságban az asztal körül tolongva, egymás egészségére kívánják a vacsorát, gépileg nyújtogatván kezeiket előre, jobbra, balra, hol üres kezet látnak. Hogy történt, hogy nem történt, egyszer csak valami villamos áramszerűt érzed Mari, és látta elhomályosodó szemekkel, hogy kezi a feriében pihen. Melyik volt forróbb, melyik reszketett jobban, melyik nyúlt a másikhoz előbb, ki tudja. Csak nagyon édes volt az érintés, és az agyvelőtől kezdve az egész testen kéjjel nyilallott végig. Ó, Mari, Mari, hát így kell nekünk szemben állni, ilyen hidegen. Nem én vagyok az oka. Susogott leheletszerűen és lassan, szeliden visszahúzta a kezét. Hol beszélhetnék magával? Én velem. Gyermetek csodálkozással emelte fel a fejét. Én Istenem, hát hol? Mondá dacos válrántással, majd leereszté a két karját, lankadtam. Nem mondhatom, nem tudom. És ellépett mellőle, hogy elkeverőzhessék a sokaságba. A szalonba teát hordtak fel, hármával, négyesével letelepedtek apró asztalokhoz, fecsegtek, tréfálóztak, és úgy elröpült az idő, hogy senki észre se vette, éjfélre járt. Talán mehetnénk, szívecském, figyelmezteti Marit Homlódiné, nem valami jól érzem magamat, majd idehívom Nosztiferit. Mari egy szót sem felelt, mintha megzsibbadt volna nyelve, hanem a vonagló ajka és a felhúzott szemöldíve egyetlen hangos kérdés volt. Homlódiné megsimogatta a fejét, gyermekeket szokásig megnyugtatni. Noszti hozzánk, voglányba jön hálásra, Homlódival van valami dolga, hát meg akarom neki mondani, hogy fogasson, legalább férfi lesz a kíséretünkben, a másik kocsin. Ferit könnyű volt megtalálni, átellenben ült egy kuckóban, talán, hogy onnan messziről Marit láthassa, de nem soká maradhatott egyedül a két Krakner baronesz, egyik jobbról, másik balról valóságos ostrom alá fogta. Ó, a szemtelenek, gondolta Mari, és úgy fájt, de úgy fájt a szíve, hogy azt ki sem lehet mondani. Homlódiné odainthette volna, de meg volt állapítva a családi jelszó, semmi tapintatlanság és semmi összeboronálási kísérlet, mely a család méltóságát érinthetné. Inkább ő kelt fel, s ment Ferihez. Fogasd be, mondá halkan. Feri eltűnt, és kis idő múlva jelentették, hogy a kocsi előállott. Csak hamar len voltak a kapuboltozat alatt, hol régi buzogányok, dárdák, bőrvedrek lógtak a falakról, és zúzmarás, bajuszú fegyveres várta, járt egyhangú léptekkel felé és alá. A hölgyek helyet foglaltak a fejtonkocsiban. Homlódiné megigazgatta a Mari kék róka bundáját, bebagyulált a nagykendőbe a fejét, hogy csak a szeme látszott, és a fehér homlokából egy csöpp. A Homlódié kínosa felugrott a bakra, és ezzel megindult a kocsi, helyet adva a háttérben álló homokfutónak, melynek a lovai nyugtalanul csattogtatták a patkóikkal a megkopott gránit köveket. Hopp a tarisznyám! Kiállt támos Bubenyik, és még az istálóba kellett szaladnia a tarisznyáért, amivel egy kis időt és annyi tért vesztettek az előre indult kocsival szemben, hogy bár lóhalálban eresztette meg a négy feketét Feri, mégiscsak túl a városon a rótféle gőzmalomnál érte utol, sőt melléje vágott. Odadobván a gyeplőt kocsisának hirtelen leugrott, és egy iramodással úgy szólván fölhagyította magát a Homlódiné kocsijára. Ügyes egy fattyú, csóválta a fejét Bubenyik. Meg vagy te veszve? Támadt rá Homlódiné. Hogy megijesztettél? Mit akarsz? Feri egész nyugodtan leereszkedett az előülésre, és mintha csak egy szomszéd szobából nyitott volna be, egyszerűen felelte. Átjöttem egy kicsit beszélgetni abban a föltevésben, hogy unatkozni méltóztatnak. Na, ugyan jó helyre jöttél. Mari kisasszonynak nem szabad beszélni, mert légcsőhurutot kap. Én meg már is olyan rosszul vagyok, hogy azt se tudom, mit csináljak. Mi baj a Máli néni? Azt hiszem, a gyomor görcseim kezdődnek. Ó, rettenetes az. Igyék egy kis konyakot. Jaj, ha volna. Van nekem mindig itt hordom a kis kulacsomat. És ezzel kihúzott egy kis befonott üveget a vadászkabátja zsebéből, lecsavarta a dugóját és oda nyújtotta. Az Isten is megáld érte. No, lássa, ugye, hogy mégse vagyok fölösleges. Majd hozzátette szomorúan magának. Homlódiné ivott, és csöndesen, szótlanul szuszogott egy darabig. Feri odébb húzódott egy picint, és ha egyet zökkent a kocsi, térde összeért a Mari lábával, kikerülhetetlen volt, bármennyire húzódozott is össze szegényke a csarokban. Csak az a baj, hogy kevés kátyú volt. Kár volt ezt az utat olyan nagyon becézni szolgabíró korában. Csikorgó hideg, tiszta idő volt azokból a szép fehér éjszakákból való, mikor a végtelen fehér szemfedőn, mely a földet takarja, meglátszik, ahol a nyúl lábnyoma kicsipkészte. A hold megolvadt ezüstjében minden a mezőn maradt kóró, garád szélén meredező fűszfa kísértett számba megy, messze valahol egy bagoly meglepően utánozza csodálatos huhogásával a harangszót, a rémletes valami ez a szélcsendes éjben. Jobban van, Máli néni? Máli néni nem felelt, csak nyeszörgött. Nem fázik, Mari kisasszony? Köszönöm, csak a lábam érzékeny egy kicsit. Szabad megigazítanom a lábzsákot? Ó, nem, nem, ne nyúkáljon, majd csak én. Én. Mozgassa, rázugassa egy kicsit a lábát, meglássa, mindjárt nem fázik új. Máli néni úgy látszik elszundikált, pedig milyen szép éjszaka volna, csak persze meleg szobából kellene benne gyönyörködni. Mennyi sok szép szikrázó csillag, mintha cukorporral lenne az égbolt behintve. Vajon melyik a maga csillaga? Ki tudja azt, sóhajtott fel Mari. Nekem talán nincs is csillagom. Mindenkinek kell lenni, azt mondják. Mondani mindent lehet. És azt is mondják, hogy ha valaki kitalálja a maga csillagát, mindjárt meghal. Ha hinném, mindjárt találgatnám. Hát válaszol egyet, én is választok, aztán majd megtudjuk, közel vannak-e. Úgy is tudjuk, hogy messze vannak. De legalább eltelik az idő. Ugyanno, válasszon. Jól van. Hát választottam. Én is. Melyik a magáé? Maga mondja meg előbb. Látja ott fenn azt a parányi fényt a göncölszekere mellett balra? Hiszen ha tudnám, melyik a göncölszekere. Jaj, nekem mindjárt meghalok. Nyögött fel Homlódiné, és egész teste vonaglani látszott. Végem van. Mari nyugtalanul mozdult meg. Milyen fáj, édes tante? Kérdezte Feri. A görcs, lihegte Homlódiné, azt hiszem meghalok, rettenetes, ahogy fáj. Szent Isten, mit csináljunk? Tördelte kezeit Mari kétségbe esve. Nem kíván valamit, kedves néni, szóljon kérem, mit tegyünk? De Homlódiné egy szót se felelt, csak jajgatott, nyöszörgött, s rövid lélegzeteket szedett. Gomboljátok föl a ruhámat, hörögte végre ziháló mellel. Feri azonnal szorgosodni kezdett, de Mari megfogta a karjait, és erőszakosan elrántotta. Mit gondol az Isten szerelméért a ruhát fölnyitni ebben a hidegben? Nem engedem, hiszen biztos volna a tüdőgyulladás. Azt gondoltam, hogy talán a Mider szorítja. Homlódiné inasa hátrafordult. Ilyenkor melegített zabzacskókat raknak megkövetem alásan a méltóságos asszony gyomrára. Azt szokott használni. Itt van nem messze egy juhászlak a pusztán, talán oda kellene hajtatni és a párnák közé tenni. Hisz már voglány nincs messze, csak hajtson a kocsis, rendelte Noszti. Csak ugyan hallatszott már messziről a voglányi kutyák ugatása. Egy égnek meredező, nagy, fekete rém feléjük látszott lépegetni, ez a kastély Ódon bástya tornya, csak hogy nem az közeledett, hanem ők, mert a négy ló száguldott, mint a vihar. Néhány perc múlva a kastély udvarán voltak, a Feri táltosai előbb odaértek, már ki is voltak fogva. Bubenyik elsőnek szaladt az érkező kocsihoz, megkérdezni, mi történt. Feri és az inas gyöngéden leemelték az úrnőt, mire a kastély cselédei is előjöttek lámpásukkal. Mari szintén le akart szállni, hogy itt marad ápolni. Nem, nem, ellenkezett a beteg síró hangon. Szegény mamára, tudom, aggódik, csak menj. Feri kísért haza, és vigyázz meg, ne hűljön visszafelé, eredj el az orvosért. Mari éppen tiltakozni akar, hogy egyedül sem fél elmenni, de ha Nosztinak az orvost kell elhozni, akkor nem lehet semmi szava. Hagyta tehát Nosztit maga mellé ülni, a homlódi inasa helyére a bakra felugrott Bubenyik, a fogat megfordult az udvaron és megindult rekedtyés felé, hiszen egy verébugrás az egész, mindjárt otthon vannak. Az idő megenyhült, egy csomó sötét rongy úszott volt, imittam ott az égen, nyújtotta, húzgálta valami láthatatlan kéz, míg egyetlen sötét fátyollá formálódott. Elnyelte a felhő a csillagainkat. Próbálta a beszélgetést megkezdeni Feri. Én úgy se tudnám már, melyiket választottam, szólt Mari. De most mindjárt megeszi a gyertyánkat is. És csak emlegetni kellett, hirtelen elbújt a hold is. Sötét lett. Amellett csendes, mozdulatlan volt minden. Csak a gyík morajlott egyre hangosabban. Mind a ketten haragos folyócskát hallgatták, mely mindenütt a kocsijuk mellett futott, mint egy kezes csikó. Különös hangulat vett előtt Marin. Ki hitte volna még csak néhány órával ezelőtt, hogy ők ma éjjel együtt fognak utazni Nosztival, kettesben, egyedül, úgy, hogy csak a csillagok fogják látni, azok is csak kis ideig, mert a jó istenke eloltogatja őket, és végül a lámpát is elfújta. Vigyáz-e hát vajon a jó isten a Gárdedán nélküli leányokra, s törődik-e azzal, mi illik, mi nem illik? Feri próbálta megtörni a csendet. Egyszer másszor fölvetett valamely tárgyat, melynek szálán melegebb beszélgetés fejlődhetnék, de Mari egy kurta igennel vagy nemmel legott elvágta a fonalat. Zuzmarás házfedelet bajos gyufaszálakkal meggyújtani. Inkább nem erőltette tovább, hiszen lesz még arra idő. Gondolatokba merültek mind a ketten. Bubenyik fütyörészett a bakon, a lovak pedig vígan kocogtak előre, midőn egyszer csak fölkiáltott Mari. Nézzen csak oda! És önkéntelenül közelebb húzódott Nosztihoz, mintha oltalmat keresne nála. Elfelejtette leány voltát, a kényes helyzetet, amit a véletlen szült, csak azt tudta, hogy ő a gyenge, és Feri az erős. Ott, ott! Körülbelül másfél kilométer távolságban élénk tűz lobogott. Eleinte csak szép látvány volt a rézsunk lengő szürke fátyol, a füstoszlop, mely alul egy rubint rózsával látszott letűzve lenni, de most már látható lett, hogy emberek rezsegnek a tűz körül, mint a mesékben a zsiványok, mikor az erdőben pecsenyét sütnek. Nem tudom, mi lehet, felelte Feri egyszerűen. Úgy félek, de olyan nagyon félek, rebegte a leány, és a foga is megvacogott. Talán zsiványok? Ó, dehogy. Alkalmasint valami erdő felé tévedtünk. Nincs erre sehol erdő. Bizonyosan tudja, hogy jó úton vagyunk? Bizonyosan. Nézze csak, milyen marcon a ijesztő alakok! Ó, Istenem, Istenem, megölnek minket! Ne féljen semmit, még engem lát! Mondja csak, erős maga! Nincsen olyan legény, akitől én megijedek, de ha magát kell védelmeznem, akkor tíznek se nézek oda. Nem felelt, valami imádságot mormogott. E pillanatban egy durva hang kiáltá. Megállj! Egy tapottat se tovább! Jézus Mária! Sikoltott Mari, s kis erszénykéjét kezdte keresni ruhája zsebében. Na, mi az? Kérdé Noszti. A híd fel van szedve, nem lehet átmenni. A kocsi megállt, minthogy nem is mehetett tovább, mert egy korlátfa volt odaállítva. A tűz mellől két ember a kocsihoz jött fáklyákkal, és immár nem oldalt, de elől lett láthatóvá zöld habjaival a folyó, mely itt fordult be a mezernyei völgybe. Dobogója fel volt szedve, csak a váza állt ott, a keret, az oldalak és a cölöpök. Feri leugrott a kocsiról, megvizsgálta a hidat, s beszélt a fáklyásokkal, aztán Marihoz intézte a szavait. Nagy bajban vagyunk, a hidat javítják, nem mehetünk át. Hát már most mit csináljunk? A híd csak holnap délelőtt lesz járható. Nem tudom, tagolta Mari reszketve. A fáklyafény az arcára verődött, olyan fehér volt, mint a halottaké. Feri visszaült a kocsiba. Mezernyére, mondta a kocsisnak eltökélten. A fogat megfordult, és áttért a réteket átszelő dűlő útra. Hová megyünk? Kérdezte a lány elhalón. Mi lesz velem? Mezernyére megyünk. Én haza akarok menni. Felelte egyszerre, erőteljesen, makrancosan legyintve egyet a mufjával a levegőben. De ha nem lehet, mert nem tudunk repülni, hiszen láthatta. Én akkor kiugrom a kocsiból, megyek a világnak, fakadt ki akaratosan, s kászmálódni kezdett, az egyik lábát kihúzta a lábzsákból. Mari, könyörgött Noszti érzelgősen, megfogván a karját. Hallgasson meg! Nem, nem! És kirántotta a karját. Csináljon aztán, amit akar, de kérem, hallgasson meg előbb! No hát beszéljen! Mezernyére azért viszem, mert ön már bágyadt, és mezernye van legközelebb. És mit csinál velem mezernyén? Hiszen éppen azt akarom mondani. Mezernyén ön otthon lesz. Ott van már Pázmár doktor, ott van az édesapjának a szanatóriuma, abban van neki rendes szobája, ágya, Pázmár doktor hamarjában befütteti, és ő nyugodtan eltöltheti az éjszaka hátra levő részét. Úgy se sok van már belőle, s reggelre megcsinálják a hidat, szépen hazamehet. Szóval maga ott meghála saját apja fedele alatt, én pedig elviszem Pázmárt Máli nénihez, ahogy rám bízta. Ez a magyarázat némileg megnyugtatta Marit, visszaült csendesen a helyére. Nos, meg van nyugtatva, kérdés szelíden Feri. Bocsássa meg, ha valami különöset gondoltam, de lássa, szegény kis agyvelőmet úgy megzavarták a dolgok, hogy azt kellett hinnem, amit az apám mondott. Én rólam? Csak a fejével bólintott szomorúan. Mit mondott? Azt, hogy maga nem becsületes ember, és sohasem lehet az én férjem. De ezzel aztán el is tört a mécses, sírni kezdett. Feri megrázkódott, és egy szót se szólt többet. Feje a mellére lehanyatlott, és egy percig arra gondolt, hát ha ő ugrana le a kocsiról, és elindulna úgy a világnak, hogy soha a hírét se hallanák. Egy bolyongó éji madár neki akart repülni a kocsilámpa világosságának, de mert a lámpát odább vitt a rohanó négy ló, az irányt tévesztett bagoly Feri fejének szállt, és horzsolva szétterjesztett szárnyaival a kalapját, kísértetiesen víjogta. Kuvi, kuvi!